Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. Köszöntöm Önöket a Civil Rádiónak a műsorán. Fodor Kata a mikrofonnál, és mai vendégem Somogyiné Simon Viola lesz, akivel egy nem annyira vidám, mint inkább sokkal inkább egy fajsúlyos témáról fogunk beszélgetni, ez pedig igazándiból a gyermekszegénységnek, azon belül is a gyermekek éhezésének a témaköre lesz. Néhány szóban Violáról, vagy Krisna hívő lelkészint nevén Vrajaloka David Dasiról. Több mint 10 éve foglalkozik gyermekekkel, gyermekvédelemben, illetve szociális munkásként tevékenykedik. Emellett egyébként Vajsnava jógamester szakos diplomát is szerzett. És azért is kértük meg, hogy beszéljen egy kicsikét a világban tapasztalható nélkülözésről, illetve különösen a gyermekeknek a helyzetéről, mert hogy a munkája során ezzel már több ízben találkozhatott, tehát sajnos sok-sok és részletes tapasztalatot szerzett erről. Ami pedig az apropóját adja ennek a beszélgetésnek, hogy nem régiben a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége több egyházzal együttesen egy vallásközi ételosztást szervezett október 18-án a szegénység elleni küzdelem és az élelmezés világnapja alkalmából. Akkoriban a médiában napvilágot látott egy adat, azt gondolom, hogy egy megdöbbentő, szinte sokkoló adat, még pedig, hogy a világon szerte most 842 millió ember éhezik, sőt egyes források szerint ez azt is jelenti, hogy mintegy 1 milliárd ember az, aki minőségi éhezik, vagy aki valamilyen módon nélkülözik a világban, és azt gondolom, hogy ez tényleg megdöbbentő, és sok embert meg is érintett. És hát erről szeretnénk kérdezni ma téged, hogy mi igaz ebből Magyarországra? Szóval, hogy ez egy világadat, ez a 842 millió, de mi történik itt Magyarországon, és ez hogyan nyilvánul meg a gyermekszegénység terén?
Góranga, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Hát igyekszem majd egy pár adatot is bemutatni, de egy olyan általánosabb képet nyújtani majd erről a témáról. Köszönöm szépen így a bemutatásban, valóban így szociális munkásként dolgozom most már kicsit több mint 10 éve, és hát azt kell mondjam, hogy sajnos napi szinten lehet találkozni így a gyermekszegénységnek a tüneteivel, és egyre drámaibb és riasztóbb tüneteivel. Pont a napokban olvastam pár statisztikát, és igazából azt lehet elmondani a magyarországi helyzettel kapcsolatban, hogy a gyermekek helyzete sajnos nem túl rózsás. Az elmúlt olyan 5-6-7 évben azt lehet mondani, hogy kis hazánkban szinte folyamatosan romlik a gyermekek, illetve gyermekes családoknak a helyzete. Ez ugye egyrészt magyarázható a gazdasági világválsággal, ami nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten, vagy akár mondhatjuk, hogy világszinten is éreztette a hatását, és megmutatta azt, hogy a nyugaton elég jónak gondolt, vagy jónak vélt védőháló mégsem annyira jól működik, mint ahogy gondoltuk, vagy gondolták a szakemberek. És hát nagyon-nagyon sok országban kellett külön intézkedéseket hozni azért, hogy kompenzálják a válságnak a hatásait, és csökkentsék a gyermekes családok, illetve a gyermekeknek a hátrányait, vagy a szegénységét. Ugye el lehet mondani, hogy Magyarország is részese az Európai Uniós törekvéseknek, és Magyarországon is kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek helyzetének a javítása, illetve a családokról való gondoskodás. Ennek ellenére azonban azt kell mondani, hogy nagyon sok megoldandó probléma van még. Nagyon-nagyon sok olyan terület van, amin kell fejleszteni, javítani ahhoz, hogy a gyermekek helyzete valóban javuljon. Csak hogy pár adatot is mondjunk, igazság szerint el lehet mondani, hogy A szegénység Magyarországon, illetve az egyenlőtlenségek úgy 2007 óta szinte folyamatosan nőnek. Ha nem is nagy arányba, de azért pár százalékos növekedés látható. És ha a teljes népességen belül nézzük a gyermekek, vagy a gyermekes családoknak a helyzetét, akkor azt lehet elmondani, hogy az átlagosnál sokkal jobban romlik az ő helyzetük. Szóval, hogy 2013-ban a gyermekkorúak körülbelül 23%-áról lehet elmondani, hogy szegénységben él.
Ez majdnem az egy negyede tehát.
Igen, ezt lehet mondani. Nem rózsás a helyzet. Ugye amikor arra gondolunk, hogy szegénység, akkor a legtöbbeknek az jut az eszébe, hogy az éhezés, az anyagi nélkülözés, és én is azt gondolom, hogy ez a leglátványosabb, vagy legszembetűnőbb pontja a gyermekszegénységnek. De nagyon fontos abba is belegondolni, hogy ez számos más dolgot is magában hordoz. Szóval, hogy aki anyagilag nehéz helyzetben él, az számos másféle társadalmi javtól, hogy így mondjam, elesik. Tehát bizonyos szolgáltatások, bizonyos intézmények, amikhez nem fér hozzá, vagy olyan kulturális javak, amihez nem fér hozzá. És ezek egy ponton túl oda-visszaható tényezőké válnak. Tehát pont egy idő után amiatt is válhat valaki szegényé, vagy amiatt állandósulhat ez a helyzet, mert hogy nem tudott megfelelő képzésben részesülni, vagy nincsenek megfelelő lakáskörülményei. Tehát egy nagyon-nagyon összetett és nagyon komplex problémáról beszélünk, amikor a gyermekszegénységről próbálunk beszélni. Egy összefoglaló adat szerint igazából Magyarországon körülbelül 2 millió ember az, aki valóban szegénységben él, és ebből a 2 millió emberből 700 000 fő az gyermek. Ha belegondolunk, azért ez egy nagyon riasztó adat, és nagyon, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki egy kicsit így a szívéhez kapjon, amikor egy ilyen adatot meghal.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy sokkoló adat, és remélem, hogy itt a mai beszélgetés során eljutunk majd arra a pontra is, hogy egy kicsit tudunk arról beszélgetni, hogy akár a hétköznapi átlag emberek a civilek életében milyen megoldás születhet. Bocsánat, hogy feszegetem itt a határokat ezzel a kérdéssel, de hogy szóval amikor mondunk egy ilyen adatot, hogy a gyermekeknek a 23%, tehát közel egy negyede érintett, vagy pont a napokban olvastam egy UNICEF jelentésről, hogy igazándiból a fejlett országok között is rangsorolták a szegénység, illetve a gyermekszegénység mértékét, és mondjuk Magyarország itt éppen nem ért el egy túl jó helyezést, hogy ezek ugye azért a száraz statisztikák. Mi ebből a gyakorlat? Szóval ezt hogyan kell elképzelni? Tehát, hogy ez hogyan néz ki fizikailag? Szóval hogyan képzelje el az az ember, akinek, hogyha be is kell osztani egy hónapba a fizetését, akár albéletre, rezsire, stb., de mondjuk azért megvehet mindent, tehát mondjuk egy átlag műsorhallgató.
Hát azt lehet mondani, hogy a szegénységnek is sok szintje létezik. Szóval a kutatások is leírják, hogy Magyarországon belül is nagyon nagy különbségek vannak, akár még a szegények kategóriájában sorolt csoportokon belül is. Nagyon nagyok például a lokális különbségek, szóval egész másfajta szegénység van Budapesten, és egész más jelent a szegénység mondjuk egy vidéki, halmozottan hátrányos helyzetű kis településen. Szóval egy egész más a lehetőségei egy Budapesten élő szegény családnak, vagy egy szegény gyermeknek, és mondjuk egy Nógrád megyei kisfaluban élő szegény családnak, vagy szegény gyermeknek. Hát, hogy hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni? Hát igazából úgy, ahogy ezt a legszomorúbb, legdrámai filmekben látjuk. Szóval tényleg vannak olyan családok, ahol konkrétan nincs mit enni a gyerekeknek. És a szülő, a gyereke, én a munkám során nem egy olyan gyermekkel találkoztam, aki részletesen mesélte el, hogy náluk a napi program az volt, hogy reggel fölkeltek, és nem iskolába indultak el, nem oda vitték a szülei, hanem a kisebb testvérekkel, nagyobb testvérekkel együtt, szülőkkel együtt elindultak valamelyik közeli nagyobb városba, és végigjárták a házak elé kitolt kukákat, összeszedegették, amit összetudtak, és akkor abból próbáltak valamiféle jövedelemhez, vagy csak aznapra valamiféle betevőhöz jutni. Vagy volt olyan gyerek, aki egész kicsi kora óta már abban nőtt fel, hogy a szülei vitték magukkal koldulni, lopni. Nyilván ezek a legesleg szélsőségesebb példák, szóval nem minden szegény család jár el kukázni, nem minden szegény család jár el lopni, koldulni. Ez már a legesleg nehezebb helyzetben élőknek a kényszeredett sorsa. Nagyon sokan vannak olyanok, akik próbálják azért fenntartani a tisztes, úgymond polgári életüket, vagy középosztálybeli életüket, de egyszerűen nem képesek, vagy egyre nagyobb küzdelem árán képesek csak biztosítani maguknak a legalapvetőbb szükségleteket. És akkor ilyenkor kialakulnak bizonyos féle túlélési stratégiák, hogy akkor hogyan lavírozunk egy hónapban abból a minimális pénzből, ami mondjuk egy munkanélküli járadékból, vagy egy bármilyen fizetést helyettesítő ellátásból, vagy egy minimálbérből, vagy egy alkalmi munkából kapott bérből így bejön, és akkor megpróbáljuk lavírozni, hogy most ebben a hónapban ezt a számlát fizetjük, abban a hónapban azt a számlát fizetjük, megvesszük a legolcsóbb gyümölcsöt, vagy nem tudunk gyümölcsöt venni, és veszünk bármilyen ételt, amiről azt gondoljuk, hogy legalább arra elég, hogy jól lakjon bele a gyerek, meg jól lakjon bele a szülő is, és el tudjon valahogy menni dolgozni, vagy tudjon valamiféle erőfeszítést tenni, hogy a családját ellássa. Szóval nagyon-nagyon sok szintje van. Kell látni, hogy nagyon-nagyon különbözőek az élethelyzetek is, vagy hogy mondjam, a mikroszociális millió, szóval hogy az a körülmény, amiben él egy szegény család. Vannak olyan szegény családok, akik azért valamilyen szinten a lakhatásuk rendben van, tehát van azért lehetőség főzni, van azért lehetőség tisztálkodni, van egy lakás, még ha kicsi is, zsúfolt is, amit azért be tudnak fűteni, és vannak bizony olyan családok, ahol még ezek a legminimálisabb feltételek sincsenek, tehát nincs mondjuk konyha, van egy helység, abba laknak sokan, nem fűthető, nincs vécé, nincs fürdőszoba, és akkor gyermekek így nőnek fel ilyen körülmények között. Ami ugye nagyon-nagyon sok minden más féle károsodás is magával hoz, és már nagyon-nagyon korai években, hogy mondjam, megpecsételi annak a gyermeknek a sorsát, hogy ő később mennyire fog tudni integrálódni egy közösségbe, mennyire fog tudni teljesíteni az iskolában, mert nyilván egy ilyen lakáskörülményben, ahol ülnek mellettem még öten a szobába, akár kisebb testvérek, vagy idősebb rokonok, és nyüzsögnek, ott nem biztos, hogy fog tudni tanulni, vagy nem biztos, hogy otthon ez lesz a prioritás, hogy amikor hazamegy, akkor az anyuka mondja, hogy ülj le tanulni. Szóval nagyon-nagyon sok szintje van ennek. Én azt gondolom, nagyon látványos az is, hogy a gyerekek sokszor tényleg éheznek, szóval számtalanszor lehet hallani tanároktól, iskolai szociális munkásoktól kapunk jelzéseket, hogy a gyerek szédeleg az órán, hogy nincs ereje, nincs felszerelése, nincs füzete, mert egyszerűen nincs a szülőnek pénze megvenni, nincs uzsonnája, nem tudja kifizetni az ebédet, szóval nagyon sok ilyen történet van, és ez bizony a szomorú valóság, tehát amikor ilyen rémképek jelennek meg a szemünk előtt, hogy gyerekek hideg szobában üres kenyeret, vagy száraz kenyeret esznek, bizony van ilyen, szóval hogy nem szabad elhesegetnünk ezeket a gondolatokat magunktól, mert sajnos hajlamosak vagyunk nem gondolni ezekre, mert az embernek mindig kellemetlen ezekkel úgy szembesülni, de sajnos van ilyen is.
Igen, ezért is kérdeztem, mert hogy általában ezek a szárazabb statisztikák és százalékszámok úgy szerintem érzelmileg egy kicsikét távolabbra helyezik tőlünk a problémát. Ez az egyik véglet, és a másik véglet ugye ez a minőségi éhezés, ami talán gyakrabban előfordul. Erről is tudnám még mondani egy pár szót nekünk, hogy ez mit jelent a családoknál nagyjából? Tehát, hogy mondjuk ilyenkor nem esznek friss termékeket csak, vagy pontosan hogyan néz ez ki?
Volt egy statisztika, azt is nemrégiben olvastam, ami azt, hát egy kutatásban vizsgálták, hogy Magyarországon a különböző társadalmi csoportok, illetve hát a társadalom különböző rétegeihez tartozó csoportoknak milyen fogyasztási szokásai vannak. És igazából azt mutatta ez a vizsgálat, hogy a leggazdagabb csoportoknál és a legszegényebb csoportoknál egy termék volt, amiben a legszegényebb csoportok vezettek, hogy mi az, amiből ők többet fogyasztanak, mint a gazdagok, és ez a kenyér volt. Szóval nyilván minden másban a gazdagok tudtak többet fogyasztani, mert hogy ami, szóval ha valakinek több van, abból nyilván többet tud megvenni, de a kenyér volt az, amiből a szegény csoportoknál magasabb volt a fogyasztás. Tehát lehet mondani, hogy alapvetően egy nem túl egészséges táplálkozás az, amit lehet biztosítani alacsony jövedelemből. Ugyanez a kutatásban találtam egy ilyen adatot, ami azt mondta, vagy azt mutatta, hogy igazából a szegénységben élő gyermekes családoknál átlagosan maximum havi 2 kg gyümölcsre van keret. Szóval, hogy ez
iszonyú, igen.
Ez, ha belegondolunk, ez azért félelmetes. Én magam is találkoztam olyan gyerekkel, aki hozzá, még annak idején, mikor gyermekotthonba dolgoztam, aki bekerült hozzánk, és nem tudta, hogy mi az, hogy narancs, mi az, hogy banán, mert életében sosem látott, sosem evett, hogy úgy kellett megtanítani, hogy kell banán tenni, vagy hogy kell főtételt tenni, mert nem evett soha.
Ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos téma, most egy picikét meg fogjuk szakítani, hallgatunk egy kis zenét, de utána innen folytatjuk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare Hare
Ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, és most folytatjuk tovább a gyermekszegénységnek a témakörét Somogyiné Simon Viola kolléganőmmel. A mikrofonnál Fodor Kata továbbra is.
elhangzott a műsornak az elején, hogy mind a mellett, hogy gyermekvédelem területén, illetve szociális munkásként tevékenykedsz, te Krisna hívő lelkész is vagy, és hát ugye a Krisna hívőknek az ételosztó tevékenységét azt szinte már mindenki ismeri, hogyha más nem a televízióból, vagy akár az utcáról, például a Blahalújza térről, ahol már 2 évtizede láthatjuk újra meg újra a hívőket, a szerzeteseket ételt osztani. Ha mesélnél nekem egy picikét erről, hogy a Krisna hívők miként segítenek a családokon, egyáltalán mi a Krisna hívőknek a filozófiája, amiért ők ennyire tevékenyek és ennyire részt vállalnak a családoknak, illetve a gyermekeknek a megsegítésében?
Hát ez egy nagyon szép kérdés, nagyon szeretek erről a témáról beszélni. Igen, igazából azt nagyon jól mondtad, hogy Magyarországon, illetve hát mondhatjuk akár azt is, hogy világszerte a Krisna hívőket a legtöbben az ételosztásról, illetve a humanitárius tevékenységeikről ismerik, és én azt kell, hogy mondjam, Magyarországon nagyon értékeli is a magyar társadalom így ezt a tevékenységünket, vagy szóval tényleg több mint 20 évre visszamenőleg végezzük az ételosztást, és azt lehet elmondani, hogy az utóbbi években egyrészt egyre professzionálisabb módon, másrészt egyre komplexebb módon próbáljuk ezt az ellátást, vagy ezt a missziót, inkább úgy mondanám, véghez vinni. A Krisna hívők kultúrájában igazság szerint egy nagyon-nagyon fontos elem a gondoskodás, illetve nagyon-nagyon fontos elem a minden élőlénynek a tisztelete, az élet tisztelete. És ha megnézzük az ősi indiai kultúrát, ott nagyon-nagyon erős értéke volt, és nagyon-nagyon védett helyzetben volt a család. A nők, a gyermekek, az idősek, és mindazok, akik védelemre szorultak. Ugye a legtöbbeknek az indiai társadalom szó hallatán így a kasztrendszer jut eszébe, ami sajnos már egy ilyen modernkori, ilyen degradálódott változata az eredetileg Indiában működő társadalmi rendnek. Igazából erre az ősi társadalomra, vagy erre a védikus társadalomra, hogy ezt nevezni szokták, az volt jellemző, hogy nagyon nagy figyelmet fordított arra, hogy minden tagja neki megfelelő helyzetben produktívan, boldogan tudjon élni, ugyanakkor a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve, és a különböző társadalmi csoportok egymást tiszteletben tartva. És igazából mi Krisna hívőként próbáljuk ezt a fajta mentalitást továbbvinni, vagy átültetni így a modern időkre, tehát nagyon-nagyon fontos érték számunkra ugyanúgy az emberi élet. A mindenkiben látjuk ugye azt, hogy ő Istennek a része, mint minden élőlény, legyen az akár ember, legyen állat, nagyon fontos elv az erőszakmentesség a mi kultúránkban, illetve a tisztelet és a gondoskodás. És a munkánk során ezek az elvek azok, amik a meghatározóak, és próbáljuk mindamellett, hogy ezeket az alapvető értékeket és elveket betartani, szakmailag is egyre professzionálisabb módon folytatni az ételosztást.
Van egy nagyon szép kifejezés, hogy a dharmának is az egyik lába igazándiból a kegyesség, hogy ezt hogyan gyakorolják a Krisna hívők?
Hát a dharma, ugye ez egy sok módon fordítható szó. Igazából a dharma az egyfajta erkölcsi elvet, vagy egy dologtól elválasztatatlanul hozzátartozó tulajdonságot jelent, és a dharmát ugye vallásos elvként is szoktuk fordítani, és hát igen, az egyik legfontosabb eleme ugye az a könyörületesség, vagy kegyesség. És hát ezt próbáljuk, ahogy Kata, te is mondtad, hogy 20 éve közel folytatjuk a humanitárius programokat, próbáljuk ilyen módon is megvalósítani ezt az elvet. Igazából ezt az ételosztást, vagy ezt a missziót lelki tanítómesterünk, ő isteni kegyelme Srila Prabhupád hagyományozta ránk. Egyrészt azért, mert ő maga is látta, hogy ez a modern társadalmi rend, vagy ez a modern kultúra nem alkalmas arra, hogy megfelelően gondoskodjon az állampolgárokról, és nagyon-nagyon fájdalommal látta ő maga is, amikor Indiában kicsi gyerekek a szemétdombon turkáltak azért, hogy legyen valamit enniük. Másrészt, ahogy mondtam is korábban, így az ősi médikus társadalomban is egy nagyon fontos elv volt az, hogy, hogy akinek van, és aki, akinek van egy háztartása, akkor, akkor az gondoljon ne csak a közvetlen hozzátartozóira is, hanem gondoljon a nélkülözőkre is. Egy bevett szokás volt az ős Indiában az, hogy amikor egy jól menő háztartónál megfőtt az ebéd, akkor ő kiállt a ház elé, és mondta, hogy jöjjön, aki éhes, jöjjön enni. És megetette a rászorulókat, megetette azt, aki nélkülözik, megetette az ő házában dolgozó ilyen cselédeket, szegényeket, és utána ült le ő enni, hogyha maradt neki. Szóval volt egy nagyon szép kultúrája a könyörületességnek, az önzetlenségnek. Ezt próbáljuk mi is továbbvinni lelki tanítómesterünk utasítására, és azt gondolom, hogy nagyon is van igény a mai világban erre, hogy, hogy próbálnak próbáljanak emberek önzetlenül segíteni másoknak. Igazából nem megítélni másokat, nem valamiféle haszon fejében csinálni valamit, vagy nem valami anyagi haszon fejében próbálni segíteni, hanem csak egyszerűen azért, mert van egy megértés arról, hogy, hogy igazából mindenki Isten gyermeke, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy emberhez méltó életet éljen.
Ez egy nagyon-nagyon szép szokás, itt most Magyarországon így esőre talán elképzelhetetlen, de azt hiszem, hogy van ebből mit tanulni. Kaptam már meg ilyen kérdést, hogy hát mi jó ebből a krisnásoknak, szóval, hogy ezt ők miért csinálják, hogy amikor mondjuk látjuk őket karácsonykor télen a Blaha-Lujza téren -5 fokba, vagy akár hidegebbe, esőbe, szélbe, hóba ételt osztani, hogy csak ezt említsem, mert mások ugye például ezt a 3 napos ünnepet szeretik otthon a melegben a finom ételek között a családjukkal tölteni, hogy, hogy akkor szóval ez a lelki gyakorlatnak a része, ez mit jelent egy gyakorló hívő számára?
Hát a Krisna tudatban egy nagyon-nagyon fontos elem a hála. És igazából Krisna hívőként én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon értékes dolgot kaptunk meg a védikus tudással, illetve azokkal a lelki gyakorlatokkal, azokkal a szentírásokkal, amiket így a lelki tanítómestereink ránk hagytak. És egy Krisna hívőben, aki valóban úgy érzi ennek a dolognak az értékét, kell, hogy legyen egy vágy, hogy ne csak nekem legyen jó másoknak is. És hát ugye ezt már nagyon sok helyen és sok adásban elmondtuk, rádió, tévi adásokban, hogy az az étel, amit mi Krisna hívők kiosztunk, az nem közönséges étel. Szóval azon túl, hogy ezek nagyon tiszta, nagyon egészséges, vegetáriánus ételek, ezek az ételek mind lelki ételek. Mert mi Krisna hívők olyan ételeket fogyasztunk csak, amit előtte felajánlottunk Istennek. És ezzel, hogy fölajánljuk Istennek, ezzel úgy megszentelődik ez az étel. És a mi hitünk szerint, aki ilyen megszentelt ételt kap, az egyrészt egy nagyon nagy lelki áldásban részesül, és vagy ebben az életében, vagy akár következő életében kap lehetőséget arra, hogy ő maga is el tudjon kezdeni egy lelki folyamatot gyakorolni. Tehát igazából ezek az ételek a mi hitünk szerint nem csak az embereknek a testét mentik meg, hanem igazából azt, ami valóban tovább él a test után is, a lelküket is megmentik. És amikor egy Krisna hívő részt vehet abban, hogy másoknak ilyen módon is segítsen, tehát ne csak az anyagi testüknek a fenntartásában, hanem a lelki boldogulásuknak a megkönnyítésében, akkor nagyon nagy elégedettséget érez, hiszen ez volt a vágy a lelki tanítómestereinknek, és valahogy ezzel tudjuk mi is kifejezni a hálánkat azért a sok jóért, amit mi megkaptunk. Aztán nyilván vannak ennek egy kicsit anyagi aspektusai is, mert hát nyilván adni jó, és jó látni azt, hogy tényleg nélkülözésben, éhségben élő gyerekek kapnak karácsonyra megfelelő táplálékot, legalább arra a pár napra, vagy akár mondhatjuk azt, hogy egész évben, mert hogy ugye az ételt az életért programnak több olyan projektje van, ami kifejezetten a rászoruló nagycsaládosoknak szól, és egész évben gondoskodik róluk több kerületben itt Budapesten, és kifejezetten ezt próbálja elősegíteni, hogy gyermekeknek az élete hát ne legyen ellehetetlenülve már a kezdetekkor, szóval, hogy ne legyen egy akadály az ő boldogulásukban, hogy mondjuk az alapvető szükségleteik nincsenek kielégítve.
Igen, ez volt így a filozófia része, hogy miért is gyakorolják így a könyörületességet a Krisna hívők. A gyakorlatban milyen programjai vannak? Ugye van egy nagyon szép kifejezés, hogy ételt az életért program, hogy milyen tevékenységeket végez ez az ételt az életért program, és amit még a műsor elején óvatlanul nem árultam el, hogy ugye a Krisna hívők életében a 2014-es év a gyermekek éve, emiatt is volt ugye egy nagyobb gyermeknapi ételosztás május végén, hogy milyen programok voltak, vagy milyen programok futnak éppen az ételt az életérben, és ez a soron következő, ez a bizonyos, jól ismert karácsonyi ételosztás, ez hogyan zajlik, hogyan történik?
Ugye említetted, hogy ez az év a gyermekek éve. Igazából azért is döntöttünk úgy, hogy ezt a témát egy kicsit hangsúlyosabban szeretnénk úgy képviselni ebben az évben, mert az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyermekek helyzete sokszor riasztó és nagyon kétségbejtő, illetve nagyon fontos, hogy tegyünk mi magunk is azért, hogy valamit javítsunk a helyzetükön. Hát sok éven most már futnak projektjeink. Ugye a kezdetek kezdetén az alapítványnak ez a humanitárius tevékenysége egy kicsit ilyen gerilla akcióként indult, csak kiártunk, teát osztottunk, szendvicseket osztottunk, aztán az évek során kinőtte magát ez a dolog, és több százas vagy több ezres utcai ételosztásokat szerveztünk akkor napi szinten rendszeresen. Ugye az ominózus helyszín a Blaha Lujza tér volt sok évig, aztán ez az utóbbi pár évben elég sokat változott. Jelenleg a felszabadulási téren zajlik, felvonulási téren, bocsánat, zajlik a mindennapos ételosztás, ahol igazából bárki oda jöhet, aki nélkülözésben él, és hát ha szép türelmesen kiállja a sort, akkor kaphat egy tál meleg ételt, kenyeret, gyümölcsöt, joghurtot, szóval egy egész szép komplett ebédet. Emellett vannak speciális célzottabb programjaink, kerületi önkormányzatokkal, illetve családsegítő szolgálatokkal együttműködésben próbálunk most már több éve célzottan nagy családosoknak, vagy idős egyedülálló személyeknek segíteni. Pontosan ezért, mert felismertük, hogy igazából egyre hangsúlyosabban jelenik meg ez a réteg az ételosztásokon. Szóval, hogy sokszor találkoztunk a Blaha Lujza téren is sok gyerekes anyukákkal, akik a gyerekeket éppen óvodából vagy iskolából hozva siettek, hogy odaérjenek az ételosztásra, és hozták a kis ételhordójukat, hogy legyen akkor este mit enni, vagy holnap tudjanak mit adni a gyereknek ebédre. És hát próbáltuk megtalálni a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk egy elég hatékony programot kidolgozni erre. Hála Istennek itt hát az ételt az életért alapítványnak a székhelyéhez közeli önkormányzat, itt a harmadik kerületi önkormányzat nagyon-nagyon nyitott volt az együttműködésre, és elmondhatom, hogy sikerült egy nagyon példaértékű modellprogramot kidolgoznunk, amikor is a családsegítő szolgálattal, illetve más kerületi ellátókkal nagyon szorosan együttműködve próbálunk egy ilyen komplexebb gondozási programot végezni. Tehát a családsegítő nyújt egyfajta mentális, szociális gondozást, mi ezt ki tudjuk egészíteni az étel szükségletek biztosításával, vagy alkalmanként akár ilyen önkéntes tevékenységekbe való bevonással is. És azt hiszem, ez egy nagyon szép példa arra, hogy civil, egyházi, társadalmi, önkormányzati szereplők hogyan tudnak egy közös cél érdekében nagyon szépen és hatékonyan együttműködni.
Tehát, hogy akkor van egy népkonyhai étkeztetés is, ahol bárki igazániból sorba állhat, és van akkor mellé egy komplex együttműködési program.
Hát ez a komplex együttési program, ez részben működik itt a harmadik kerületben, illetve most már más kerületekkel is tárgyalunk. A hetedik kerületben is folyik most már közel három éve, vagy két és fél-három éve ugyanez a ennek a modellnek az alapján ez az étkeztetési program. Itt már azért vannak bizonyos feltételek, tehát az ide kerülő klienseket, vagy ellátottakat a családsegítő szolgálat, vagy a kerületi szociális iroda szűri, hiszen ők azok, akik ott helyben ismerik a rászorulókat, ismerik azt, hogy ki az, akinek ez a fajta segítség tényleg egy hatékony segítség tud lenni, és akkor ők azok, akik egy úgynevezett ilyen kártyát, vagy egy ellátásra feljogosító kis igazolványt adnak ki az adott rászorulónak, amivel igénybe veheti nálunk az étkeztetést. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és viszonylag jól működő modell, és segít abban, hogy tényleg azok kapják az ellátást, akik a legjobban rászorulnak, és akiknek ez tényleg egy hatható segítség.
Az ünnepi ételosztások, ezek a kiemelt ételosztások, amit ugye karácsonykor többször belefutunk, de láthattuk már húsvétkor, gyereknapon, más alkalmakkor, ezt bárki igénybe veheti, mit kapnak itt igazából a rászorulók, mert azért ugye nem csak egy tál étellel távozhatnak a pultoktól.
Hát egy évben több alkalommal is szervezünk kiemelt ételosztásokat, 4 nagyobb ételosztásunk szokott lenni, aktuális ünnepekhez kapcsolódóan. Most ugye a soron következő a karácsony. Általában minden évben ez a legnagyobb horderejű, vagy a legnagyobb tömeget ellátó ételosztásunk. Ilyenkor azon túl, hogy egy tál meleg ételt, indiai édességet, kenyeret, tehát a szokásos meleg ebédet megkapják a családok, egy nagyon-nagyon bőséges, hideg élelmiszereket tartalmazó csomagot is kapnak. Igazság szerint az elmúlt években volt olyan év, hogy tudtunk játékokat osztani, volt olyan év, hogy tudtunk ruhákat osztani, de sajnos, mivel az ételosztást igénybevevők tömegei egyre csak nőnek, és sok ezer fő jelenik meg egy-egy ilyen ételosztáson, egyre nehezebbé vált logisztikailag megoldani azt, hogy ott a helyszínen osszunk játékot, ezért kisebb projektek keretében szoktunk ünnepek előtt gyerekeknek játékot osztani, ellátogatni különböző intézmények, be, ahol szintén ruhaneműt, játékokat tudunk adni, csak ott egy sokkal emberibb, vagy egy ilyen emberhez méltóbb módon tudjuk mindezt megtenni. A karácsonyi ételosztásokra igazából, vagy ezekre a kiemelt ételosztásokra bárki oda jöhet. Hát itt is a kritérium az, hogy ki kell várni a sort békében, türelemmel, ami sokszor nagyon-nagyon megterhelő. Szóval, hogy itt azért több órás sorbálásról van szó, hiszen sok ezer ember vesz igénybe ezeket az ünnepi ételosztásokat. Nagyon sokan rászorulnak arra, hogy kapjanak egy ilyen nagyobb csomagot. És igen, igen, csak nehéz lehet ezt mondjuk egy 6 éves gyereknek, vagy egy 10 éves gyereknek végigvárnia.
Igen, de hogyha jól tudom, már könnyítettetek is igazán, a sorban állóknak egy ilyen karszalagos módszerrel, hogy legalább hiába ne várjanak.
Igen, ezt a tavalyi év során vezettük be, mert egyrészt nagyon-nagyon rossz volt az, hogy sokan órákat sorba álltak, és igazából mire oda jutottak, vagy nem jutott, vagy már nem annyi minden jutott, amit szerettek volna. Így ez a karszalagos rendszer megkönnyíti, hogy lássák az emberek is, meg lássuk mi is, hogy arra napra hányan tudnak kapni ellátást. Illetve törekszünk mindig arra, hogy a kisgyermekkel érkezőket, vagy időseket, mozgáskorlátozottakat, akik nagyon nehezen tudják ezt a sorbanállást végigvárni, hogy őket valamilyen módon előre vegyük, szóval akik kerekesszékkel jönnek, ilyenek is nagyon sokan vannak, kisgyermekkel, kisbabával, őket mindig próbáljuk így a sor elejére venni. Aztán nyilván nagyon nehéz ezt a helyszínen úgy megfelelően menedzselni, de mindig törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebb tortúrával tudják a családok ezeket az alkalmakat úgy végigcsinálni.
Meg kell, hogy egy picit szakítsanak megint, hallgassunk ismét egy kis zenét, és hamarosan folytatjuk ezt a témát.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Góranga. Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Fodor Kata és vendégem Somogyiné Simon Viola, akivel már egy bő fél órája a gyermekszegénység, a gyermekéhezés és egyáltalánban véve a világban tapasztalható kiszolgáltatottság témaköréről beszélgetünk. Említetted a karácsonyi ételosztásokat, hogy nagyon sokan érkeznek, és nagyon sokan kaphatnak úgymond népkonyhai jelleggel itt ellátást, és hát meg kell kérdeznem, egy pár ilyen fajsúlyosabb kérdés már megütötte a fülemet, hogy hát rossz nyelvek szerint ezekben a sorokban néha olyan emberek is igazándiból sorban állnak, és olyan emberek is kapnak különböző élelmiszercsomagokat, ajándékokat, dolgokat, akik igazából nem rászorulók, hogy mi a tapasztalat erről, vagy mi erről igazából a véleményed.
Igen, ez a téma, ez minden évben elő szokott jönni, főleg így a karácsonyi ételosztás idején. Hát én azt gondolom, ugye beszéltünk arról, hogy azért itt akármennyire is próbáljuk jól szervezni és gördülékenyen lebonyolítani ezeket az alkalmakat, itt azért több órás sorban állásokról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan személy, aki fagyba, hidegbe, hóba, esőbe beáll egy sorba, és reggeltől ott vár azért, hogy kaphasson egy csomag hideg élelmet, meg egy tányér meleg ételt, én azt gondolom, hogy ő nem jó kedvéből teszi ezt. Tehát én nem hiszem, hogy ebből akkora anyagi hasznot lehet húzni, még ha el is adja azt a csomagot, amit tőlünk kap, mert ilyen sajnos tényleg előfordult az utóbbi években. Elenyésző számban ugyan, de megesett. De én azt gondolom, hogy ő akkor is egy rászoruló, aki mondjuk így hasznosítja azt a fajta segítséget, amit tőlünk kapott, de az esetek többségében én nem gondolnám, hogy ilyesmiről szó van. Szóval több órát sorban állni csak úgy kesztelésből, hogy nem hiszem, hogy ez egy reális elképzelés lehet.
Igen, igen, és beszéltünk arról is, hogy valahogy, vagy hát én azt mondom, hogy úgy tapasztaltam, hogy bizonyos emberek ezt a témát, például akár csak ezt az adatot, hogy 842 millió ember éhezik a világban, vagy hogy a gyermekszegénység az gyakorlatilag minden negyedik gyermeket érint ma Magyarországon, hogy ezeket a dolgokat így szeretjük sterilizálni magunk körül számokba és százalékokba iktatni, és így eltolni magunktól a témát. Biztos, hogy ez a sterilizálásnak az egyik ilyen módszere, amikor azt hallom, hogy hát na jó, de hogyha mondjuk valaki mondjuk egy koldus ugye tőlem pénzt kér, vagy hogyha valaki tőle menni kér, akkor én igazándiból én hozzájárulok ahhoz a folyamathoz, hogy őt ebben a helyzetben tartsam, és inkább nem adok, és hogy van ez a szép mondás is, hogy ugye miért nem inkább halászni tanítjuk meg őket, miért nem inkább a tudást adjuk át ahhoz, hogy mi az igaz ebből, szóval hogyan lehet ezt így ez egy fekete-fehér kép, vagy egyáltalában, hogyha nem adunk ezeknek a személyeknek enni, nem kapják meg az ellátást, akkor úgy mi várható, szóval erről mi a tapasztalat, mit gondolsz erről?
Hát nyilván az ideális az igen, hogyha hálót adunk és megtanítjuk halászni ezeket az embereket, de mondjuk az éhségtől szédelegve halászni sem lehet, megtanulni sem lehet. Szóval én azt gondolom, hogy nyilván önmagában az ételosztás, vagy ez a fajta ellátás nem fogja megoldani a szegénységnek a kérdését, és nem fogja megoldani ezeknek a rászorulói csoportoknak az életét. De egy nagyon-nagyon fontos alapot, vagy egy nagyon fontos alap szükségletkielégítést jelent, ami lehetőséget ad arra, hogy ráépüljenek másfajta segítségek. Szóval egy éhesen igazából semmit nem lehet csinálni, és amikor már előáll egy ilyen helyzet egy ember életében, hogy nincs mit ennie, vagy nem tudja biztosítani így az alapvető szükségleteit, akkor igazából semmi más sem fog működni, mert akkor az egész napja, vagy az egész energiája arra fog rámenni, hogy valami úton, módon biztosítsa ezt a minimális életfeltételt magának. Tehát amikor mondjuk mi ezt a fajta súlyt így levesszük a családokról, beszéljünk most akkor tényleg a kisgyermekes családokról, vagy gyerekes családokról, vagy akár egy hosszabb ideje munkanélküli szülőről, amikor ezt a súlyt levesszük, hogy ő akkor a mindennapi meleg ételt meg tudja kapni mondjuk nálunk, akkor ezzel egyrészt szertesz egy olyan megtakarításra, amit mondjuk tud rezsi költségekre fordítani, vagy tudja a gyerekének az iskoláztatására fordítani, tehát olyan más alapvető szükségletekre, amik szintén nagyon-nagyon fontosak, és akkor én azt gondolom, hogy ez már egy alapja lehet annak, hogy egy komplexebb, egy hosszabb távon segítséget nyújtó programba akár bekapcsolódjon, akár egy átképzésbe, vagy akár egy munkaerőpiaci valamiféle tréningbe, hogy vissza tudjon kerülni a munkaerőpiacra, és akkor valahogy ki tudjon szépen lassan fokozatosan lábalni a szegénységből. De hogyha nézzük azt, hogy az embernek az egyik legalapvetőbb szükséglete az, hogy egyen, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos eleme kell, hogy legyen az ellátásnak. Tehát én magam is dolgoztam hajléktalan ellátásba egy pár évet, és volt egy nagyon-nagyon szép és komplex programunk, ami hajléktalan emberek munkaerőpiaci átképzéséről és munkaerőpiacra történő visszajutásáról szólt. Egy nagyon szépen felépített projekt volt, rengeteg képzés volt benne, tréningek, hogy hogyan tudjanak újra munkába állni ezek a személyek, akik már sok éve kiszorultak, és az volt az első időszakoknak a tapasztalata, hogy ott bukott el a legtöbb személynél az átképzés, vagy a tanfolyam, hogy az első időszakra ugye nem kaptak fizetést, nem kaptak semmiféle ellátást, és nem volt egyszerűen mit enniük. És akkor inkább elmentek, és próbálták a régebben bevált, úgymond kissé marginális pénzkeresési vagy pénzszerzési módjaikat hasznosítva valahogy megoldani a mindennapi étkezésüket, vagy próbáltak az intézményes ellátás keretein belül sorban állni, és valahogy élelemhez jutni. És onnantól kezdve, hogy ezt felismertünk, akkor onnantól kezdve pedig sokkal jobbak lettek az arányok így a képzéseket befejezők körében, szóval sokkal többen befejezték a képzéseket, és ez egy végtelen egyszerű dolog, szóval, hogy ebbe, ha belegondolunk, ezt mindenki józan ésszel érti.
Ez nagyon-nagyon elgondolkodtató, mert hogy akkor végül is szükség van erre az alapra, amit akár mondjuk az Ételt az Életért program tud nyújtani, ugye nem hiába a Maszló piramis aljánál kell elkezdeni a szükségletek kielégítését. És
nem szabad megállni ott, ez egy fontos dolog, szóval igen, ez egy alap tud lenni, ezt hangsúlyozom, igen, nem fogja megoldani. Szóval amikor emberek azt mondják, hogy tényleg halat kell adni, vagy hálót kell adni, és nem halat, az egy nagyon igaz kijelentés, csak ennek meg kell adni a körülményeit, hogy ez tudjon működni.
És itt hallottam is, hogy ugye az Ételt az Életért program ugye nemzetközi szinten, mint Food for Life program Indiában is nagyon szépen működik, ugye gyermekeknek iskolai étkeztetési program, hogy igazából a gyermekeket oktatásra, tanulásra, továbbképzésre motiválják azáltal, hogy összekötik ezt a legalapvetőbb dolgot,
az étkezést, ami ott ugye az indiai védikus kultúrában valamilyen szinten a lelki életükhöz is kapcsolódik, tehát egy megszentelt ételt fogyasztanak, tehát ugye ez mindenképpen ad egy alapot, és összeköthető, ez egy végtelenül hiánypótló szolgáltatás, azt gondolom, hogy hogyan induljanak ezen az úton az ellátottak előre. Mi van ezen kívül még? Milyen megoldási javaslatok vannak még szerinted? Szóval te mondjuk, aki egy évtizede ezekben a körökben mozogsz, itt téren szereztél szakmai tapasztalatokat, hogyan lehetne mondjuk ezeken a szörnyű mutatókon valamit enyhíteni, és ide kapcsolódik a másik kérdésem is, hogy mondjuk, aki meghallgatta például ezt a műsort, és úgy gondolja, hogy na, ez tényleg durva, és akkor csináljunk valamit, és igen, én is itthon ülök, és lehet, hogy nekem is lenne plusz 2-3 tányér étel egy héten. Mi mit tudunk tenni? Hogyan tudnak a civilek ebbe bekapcsolódni?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés volt, és nem biztos, hogy teljes mértékig meg fogom tudni válaszolni ezt. Tehát nyilván én nem vagyok egy olyan helyzetben, hogy meg tudjam oldani az egész szegénység témakörét. Az biztos, hogy ez nem egy-két éves erőfeszítés. Szóval, hogy a gyermekszegénység, vagy a gyermekek családján, gyermekes családok helyzetének a javítása, az igazából hosszú távú és nagyon komplex programokat igényel. Nagyon-nagyon hathatós állami beavatkozást igényel, és nagyon-nagyon sokrétű beavatkozást. Tehát beszéltünk arról, hogy a szegénységnek több összetevője van, illetve több szinten hátrányos helyzetbe hoz embereket, vagy akár gyermekeket. Szóval nagyon-nagyon fontos végig gondolni, hogy az oktatási rendszer jelenleg hogy működik, és mennyire ad esélyt, egyenlő esélyt mindenkinek, a szegényeknek, gazdagoknak, romáknak, nem romáknak. A legtöbben tudjuk ezekre a válaszokat, hogy nem működik megfelelően. Ezt nagyon-nagyon újra kell gondolni, a különböző intézményi ellátásokat, családtámogatásokat, a bérlakásrendszert, munkaerőpiaci körülményeket, szóval, hogy igazából egy nagyon-nagyon komplex stratégiát igényelne, ami egyrészt kialakulóban is van, Európa szinten is, és Magyarország is azért sok éve dolgozik azon, hogy valamilyen módon úgy segítse a gyermekeket, vagy segítse a gyermekes családokat. Hát sok tennivaló van még ezen a téren. Az, hogy civilként, vagy a társadalom tagjaként mit tehetünk, az már mindjárt egy általam sokkal jobban kedvelt téma. Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy így a gyermekeknek a sorsa, az mindannyiunknak a felelőssége. Szóval lehet, hogy én, nekem még most nincs saját gyermekem, lehet, hogy vannak olyan felnőtt személyek a társadalomban, akiknek szintén nincs, vagy lehet, hogy nem is lesz, mert nem szeretnének, de igazság szerint így a felnövekvő nemzedéknek a sorsa, az mindannyiunknak a felelőssége. És az, hogy hogyan tudunk az ő sorsuk jobb átételéért tenni, annak számos módja van. Ha csak azt nézzük, hogy hát van egy ilyen mondás, amit mindig szoktak mondani, hogy a gyermekek állapota, az igazából nagyon erősen tükrözi azt, hogy a felnőtt társadalom milyen mentális, erkölcsi és egyéb állapotban van. Ha ebből indulunk ki, akkor nagyon-nagyon fontos dolog az, vagy a legalapvetőbb dolog az, hogy én felnőttként próbáljak egy megfelelő példát mutatni a gyerekeknek, vagy fiataloknak. Próbáljak egy erkölcsös, tiszta, normális életet élni, ami igazából azt gondolom, hogy mindenkinek feladata lenne, vagy mindenkinek feladata lenne, hogy törekedjen erre. És nagyon fontos lenne, hogy egy szemléletmódot is átadjunk a fiataloknak. Szóval, hogyha a fiatalok azt élik meg, hogy én rólam gondoskodnak, én rám odafigyelnek, én biztonságban vagyok, akkor felnőttként ők egészséges emberek lesznek, és ők is fognak gondoskodni és odafigyelni az ő gyerekeikre. De ha ők azt élik meg, hogy igazából senki nem figyel oda az én problémáimra, én nem vagyok megvédve így az a felnőttektől, a szegénységtől, az a legalapvetőbb szükségleteim nincsenek kielégítve, akkor nem fognak tudni bízni a társadalomban, és nem fognak tudni integrálódni megfelelően ebbe a társadalomba.
Tehát akkor itt egy erkölcsi mintáról van igazából szó.
Igen, erkölcsi mintáról és egy megfelelő attitűdről így a gyerekekkel szemben.
Mi az, amit akkor konkrétan mondjuk, jönnek ugye az ünnepek, a karácsonyi téli időszak, mi az, amit konkrétan bárki megtehet?
Hát igazából főleg karácsonykor ugye számtalan lehetőség van erre, és kínálják magukat a lehetőségek. Hát a legkézenfekvőbb ugye, hogy pénzadományokkal lehet segíteni a különböző karitatív szervezeteket, vagy akár kifejezetten célzottan családokat, lehet tárgyi adományokkal, ruhával, élelmiszerrel. Ugye minden évben vannak a már jól megszokott gyűjtések, a Mikulásgyár, a cipősdoboz akció, és a többi. Ilyenkor ezek azért nagyon szépen szoktak működni, de sajnos ez az évnek csak egy nagyon rövid szakasza. Szóval, hogy az fontos, hogy ne csak a karácsonyra koncentráljunk, hanem van valamiféle erőforrásunk, ha úgy állunk anyagilag, vagy ha tudunk akár mondjuk egy olyan programot szervezni, vagy az önkéntes munkánkat felajánlani, akkor azt tegyük meg karácsonykor is, és próbáljuk megtenni az évnek más időszakaiba is. Hála Istennek mondjuk a mi ételosztási programjainkban rengeteg önkéntes részt vesz, rengetegen szeretnék valami módon támogatni ezt a tevékenységet, és szerencsére nagyon-nagyon, most arra sikerült már egy nagyon hatékony rendszert kialakítani arra, hogy mondjuk ezekre a kiemelt ételosztásokra hogyan tudunk bevonni több száz önkéntest egy-egy karácsony alkalmával.
Tehát akkor az önkéntesekből ezek szerint épp a karácsonyra már van elegendő.
Általában nagyon sokan szoktak jelentkezni, de én azt tudom javasolni, hogy aki úgy kedvet érez, azért jelentkezzen, mert sokszor szívesen veszük új arcoknak a jelentkezését is, illetve nem csak karácsonykor vannak feladatok, hanem egész évben lehet bekapcsolódni a munkánkba. Aztán mondom, ki mivel tudsz, hogy sokszor cégek jelentkeznek nagyobb élelmiszeradománnyal, vagy pénzadománnyal. Igazság szerint sokszor ezeknek tudjuk a legjobban biztosítani a felhasználását, mert van egy konkrét szisztéma, ami szerint működünk, és akkor ebbe nagyon jól be tudjuk illeszteni ezeket. Még a mondjuk megkapott ruhaadományokat egy kicsit nehezebben tudjuk pont azoknak a rászorulóknak eljutatni, akiknek a legnagyobb szüksége lehet rá.
Tulajdonképpen akkor a megfelelő elosztásban tudtok segíteni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk, és beszélhettünk erről a témáról. Azt hiszem, hogy megdöbbentő dolgok is elhangoztak. Aki segíteni szeretne, vagy akit a továbbiakban érdekel, az egyrészt a www.krisna.hu, másrészt pedig az Ételt az Életért program honlapján a www.karitatív.hu oldalon keresztül tud érdeklődni, illetve akár, aki úgy gondolja, valamilyen pénzadománnyal is hozzájárulni a karácsonyi ételosztó missziótoknak a sikerességéhez. Úgyhogy köszönjük akkor szépen nektek.
Köszönöm szépen én is.
Góranga.
Góranga.